Szeretettel köszöntöm a testvéreket, feleségem is küldi szeretettel a gyülekezetnek a köszöntést. Kisebb probléma jött az egészségében, és emiatt nem vállalta most az együtt töltött időt, de lélekben együtt vagyunk. Tudjátok, hogy egy sorozatban vagyunk benne, ahogy már az én testvérem ezt előre elmondta, és arra kellett gondolnom, hogy vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy az Isten gyermekeinek az életében milyen fontos az, hogy Isten kinek lát engem, és milyen fontos tudni azt, hogy Istennek terve van az életemmel. Mielőtt felolvasnám az ige szakaszt, amelyről szeretnék szólni, hadd tegyek fel egy érdekes kérdést, amit miután készen voltam a szolgálattal, akkor az Isten így elém állt, és egy ilyen kérdést tett fel nekik a kérdést, a gyülekezetnek, hogy olyan tudjátok-e, hogy Istennek mi az akarata Istenre veletek? A gyülekezetnek tisztába kell lenni azzal, hogy az Istennek mi a terve és akarata. Tudunk erre választ adni? Nyilván, hogy ahogy én az igét kutattam és az ige hirdetésre készültem, egyértelmű volt számomra, hogy az Isten akarata, ami számunkra, hogy növekedjünk, hogy sokszorozódjunk. De azt tudjátok, hogy az ellenségnek mi a terve a gyülekezettel. Mert neki is van tervem. És ezt is kell látnunk, mint két végletet. Azért, mert Isten soha nem hagy bennünket olyan helyzetben, hogy csak egy oldalt mutatna meg, hanem azt akarja, hogy lássuk mind a két oldalt. Kedves testvérek, ebben a mai 20. században egy olyan hangos kiáltás jött és hangzik, amely káoszt hoz létre az egész élet területén. Arra szólít fel bennünket ez a jelen helyzet, hogy nem lehet folytatni az életet úgy, mint eddig. Változtatni kell. És ehhez létfontosságú tudni, hogy az Isten mit akar, hogy ő hogy lát minket. Ő hogy látja a felső erdősori gyülekezetet. Ki mondja meg, hogy mi az identitása egy gyülekezetnek, vagy egy személynek? Amikor ezen gondolkoztam, akkor ott állt előttem, hogy hadd emlékeztessem a testvéreket szinte köszöntő mondatként, ami ennek a gyülekezetnek a vezérmondata. Tudjátok mi? Jézus Krisztus tanítványait nevelni, hogy megváltozzon a világ. Jávor Feri testvérünkkel állapította meg, vagy hozta létre ez a gyülekezet ezt a megfogalmazást. És itt van még előttünk Wesleynek az a mondás, hogy biblikus szentséget terjeszteni a világban. Talán soha nem volt ennyire aktuális, mint most. Kutatni, keresni ezt, amit az Isten akar, hogy a mi életünk betölthesse a küldetését. Szóval még egy örömhír ért, mégpedig a szuperintendensünknek jött egy levele, amelyben azt írja, szeretettel köszöntöm a lelkészeket, a testvéreket, akik ebben a komoly szolgálatot végeznek, ebben a nehézséggel teli időben és soha nem tapasztalt körülmények között. És rátesz egy páli emlékeztetőt, nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak lelkét. És olyan jó testvérek ezt valamilyen módon megerősíteni önmagunkat. Belehallgatva a lelkészünknek, Kristófnak a bizonyságtételében, ebben újra és újra olyan sokszor emlékeztette, több oldalról is megvilágítva azt, ami Jézusnak a misszió parancsa, menjetek el, és minden embert, minden nemzetben tegyetek az én tanítványaimmá. És a mai igénk, amelyet szeretnék felolvasni, amit gyülekezet fennállva hallgat meg, a Márk evangéliumából, a második részből így szól. Néhány nappal később Jézus visszatért Kapernaumban, ahol hamar elterjedt a híre, hogy otthon van. Olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt sem fértek be. Éppen Isten üzenetéről beszélt, amikor négy férfi érkezett, akik egy megbénult beteget hoztak. A nagy tömeg miatt nem tudtak Jézus közelébe férkőzni, ezért megbontották a háztetőt, nyillást vágtak rajta Jézus fölött, aztán leengedték a hordágyat, Jézus látta a hitüket, megszólította a beteget, fiam, bűneid megvannak bocsájtva. Volt ott néhány törvénytanító is, aki ezt mondta, hogyan mondhat ilyet? Ez Isten sérti meg, hiszen a bűnöket egyedül Isten bocsájtja meg. Jézus szellemével azonnal átlátta, amit gondoltak. Ezért megkérdezte tőlük, miért gondoljátok ezt? Hát melyik könnyebb? Ha azt mondom, a bénának bűneid meg vannak bocsájtva, vagy azt kelj fel, fogd a hordádat és menj el. Győződjetek meg róla, hogy az ember fie felhatalmazást kapott, hogy itt a földön megbocsássa a bűnöket, ekkor a bénához fordult. Kelj fel, fogd a hordádat, menj haza. A férfi felkelt, azonnal felvette a hordádat, és mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan elcsodálkoztak, dicsőítették az Istent, és ezt mondták. Ilyet még sosem láttunk. Jöjj, Szent Lélek! Láss meg bennünket, mutasd meg nekünk Jézust, aki ígérete szerint köztünk van. Adj világosságot, hogy értelme szívvel hallgassuk az emberi beszéd gyengesége között a te üzenetedet. Áld meg bennünket, hogy ne embert akarjuk hallani, hanem Jézust, akinek a szava élet és lélek, út és igazság, erő és hatalom. Legyen tiéd minden dicsőség, amint a mennyben, úgy most itt a földön. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, hadd ismételjem meg azt, amit a mai üzenetként rám bízott Isten ebből a felolvasott igeszakaszból. Néhány nap múlva ismét Kapernaumban volt, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Bevezetésül hadd induljunk el arról, hogy most itt mi a világhelyzet, a teljesség ismerete nélkül egy ilyen kulcsukli látásomat, tapasztalatomat hadd tegyem hitvallásként elétek. Személyes történetem ez, amikor meglátogattam egy vak embert, aki az egyik lábát elveszette a cukorbetegsége miatt, és amikor meglátogattam, beszélt arról, hogy ő hogy látja ezt a világot, értitek, hogy látja a vak a világot. Érdekes. És különös volt tapasztalni, amiket ő elmondott, olyan megfogalmazásokat, hogy csak hallgattam, ő kívülről nem egy vallásos ember, csak egyszerűen van egy belső érzéke arra, ami engem meglepett. Kétségbeejtően beszélt a félelem forrásairól. Az, hogy egyetlen bizonyossága van ennek a világnak, a bizonytalanság. Ebben a rendkívüli kiszolgáltatott helyzetben, ahol a láthatatlan ellenség háborút indított el, halljuk az infót, klímavírus, erkölcs, etikai válság okoz hatalmas kérdéseket, pusztító forradalom indul el, káoszt okoz a hatalmaskodások. Szinte ki vagyunk neki szolgáltatva. Nem szabad ezt a káoszt lekicsinyelni. Szellemi világ háborúja az egy olyan kemény dolog, amivel nem tudjuk felvenni a harcot. Megy a hitetés, a kábítás, a tudatmódosító eszközökkel a médián keresztül. És amikor ezt hallgattam, akkor ott volt bennem, hogy Uram, milyen helyzet? Te hogy látod? És akkor azt kellett mondani, hogy Uram, ez igaz. De olyan jó, hogy itt van a te lelked. Itt van a te szent lelked. És akkor rögtön bevillant számomra a teremtés kezdete. Föld káotikus, lakatlan, üres volt. A mélység sötétsége borította be, de az Isten szelleme, lelke ott lebegett a mélység vizek fele. És egy öröm töltötte el a szívemet. És úgy szeretném, hogyha megértenétek, hogy valóság az, testvérek, hogy való, hogy a helyzet, az télen félelmet kelt el. De ha felemeled a tekintetedet, akkor látod, hogy Isten lelke nem hagyott el bennünket. Isten lelke itt lebeg felett. És minden kezdetnél megismétlődik ez. Gondoljatok Pünkösdre. És amikor ezen úgy gondolkodtam, és tovább vitte bennem a lélek ezt a munkálkodást, akkor Ézsaiás próféta könyvének egy gondolata jelent meg előttem, amikor azt mondja Jézus, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessem a szegényeknek, ezért küldött el, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak szemei nyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat. Drága testvérek, jól értsétek meg! Az, ami körülvesz bennünket, az valóban nehéz. De szeretném, ha hallanánk ennek az utolsó idők felől a Jézus egyik nagyon fontos felszólítását, de azért ti emeljétek fel a fejeteket. Emeld fel a fejedet, hogy itt van a Szentlélek Isten. Ő nem hagyott magunkra bennünket. És ennek célja van. És nem csak hadd mondjam, mi lebeg felettünk, vagy ahogy az eredeti mondja, kotlik, mint a tyúk a csibéi felett. Hanem meg akar rajta nyugodni. Be akar téged tölteni, meg akar ajándékozni azzal az Isten identitással, amit Jézus neked mondott, és mond mindazoknak, akiket meghívott magához. Hogy ti vagytok a világ világossága. Ebben totál bizonytalanságban, testvérek, úgy, ahogy már előbb mondtam, valaki így fogalmazta meg, és nagyon kemény volt ez a mondat. Egyetlen bizonyosságunk van a bizonytalanság. Olyan jó lenne, ha megértenénk, hogy bennünket Nem a bizonytalanság kell, hogy félelmet keltően rabul ejtsen, hanem a Jézus Krisztus által meghívottak számára a Jézus által adott identitásod, hogy te vagy a világ világossága, semmit nem kell csinálnod. Nem kell lapátolni a sötétséget jobbra-balra, nem kell bűnbakként keresni a sötétségbe dolgokat, hogy ez az oka, meg az az oka, meg amaz az oka. Neked nem ezt kell tenned. Egyetlen egy dolgot kell csinálni, világíts. És mit jelent világítani? Kihirdetni azt, amit Jézus mond. Olvastam valóban egy nagy mondást, és ez nagyon aktuális ma. Szükségünk van valakire, aki egy nagyot kiállt az egyház egész teste fölött, elég nagyot, hogy a gyermekei, aki benne alszanak, felébredjenek. Testvérek, úgy szeretném, ha megértenétek, hogy ez a helyzet, ami körülvesz, ez nem más, mint egy nagy kiáltás, hogy ébresztünk. Olyan jó átadnom nektek ma azt, amit az én szívemre az Isten rábízott. Hogy Isten lelke itt van közöttünk. Itt van, betölti a helyet. És meg akar rajtad nyugodni. Ami közösségünknek szabad így a nézőpontjára rá figyelnünk, rá csodálkozni, hogy az Isten egy fényképet akar adni nekünk ezen a felolvasott ige szakasz első részén keresztül. Hogy néz ki ez a fénykép? Kapernaumról van szó, ahova Jézus visszatér, mint a hazájába. Sok ember gyűlt össze a házba, ahol ott volt, úgyhogy az ajtó nem fértek be. Hát ez egy csodálatos dolog, nem? Egy irigylésre méltó helyzet. Tele van a ház, nem fér be több ember. Jézus van a középpontban, ő tanítja az embereket. A tanítás a legjobbtól hangzik el. Nincs benne kivetni való. Nem lehet azt mondani, hogy hát ez a lelkész most rosszul prédikált, hát nem jól szelektált a dolgokat, nem jól hozta a dolgokat. Nem lehet ezt mondani, mert Jézus van ott. De baj van, ha csak a látszat szerint ítéljük meg ezt az ige szakaszt. Mert nem szabad csak a láthatók szerint ítélni. Ez a fénykép a látható, a testi közösségről ad alapvetően hírt. De szabad tudnunk, testvérek, a törvényszerűséget, ami a Szentírásból újra és újra ki kell, hogy sugározzon felég, és akinek van szeme, az látja, hogy amilyen valóság a látható, olyan mértékben valóság a láthatatlan. A láthatatlan hatalomnak ott van a két arca a bibliai kijelentésből, a világosság és a sötétség. Ha láthatót vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, ahhoz nem kell sok olvasni, kell tudni a Bibliát, kicsit érteni. De a láthatatlan világot, ha vizsgáljuk, az testi eszközökkel képtelenek vagyunk rá, mert titok, azt mondja a Szentírás. De milyen jó, hogy van pártfogunk, a Szentlélek, akit Jézus azt mondja, hogy küldöm nektek, elküldi ezt a Szent Lelket, hogy mindenre elvezesse, aki megvilágosítja az ember értelmét, hogy mi lakik az ember lelkébe, testvérek, szükségünk van Jézus lelkére. Ma egy olyan világ van a konzervatív gondolkodásban, hogy félni kell a Szent Élektől. Pécsi gyülekezettől elköszöntem, akkor az egyik testvér elköszönt a gyülekezettől, mert a következő testvér túlzottan karizmatikus. Mondom, mi van? Hát attól félni kell. Mondom, elég baj az. Testvérek, nagyon szeretném mondani, boldog az az ember, aki ebben a nehéz időben tudatosítja önmagában, hogy a lélek jelen van ebben a világban, és hívhatom őt, hogy világosítsa meg az értelmemet, a bennem lévő homályon legyen úrrá. Nagyon nagy kérdés az, testvérek, hogy szerintetek, hogy látja Isten a mi gyülekezetünket? Hogy lát téged? Nem az, hogy a másik hogy lát, hogy most így állatszorpárban vagyunk. Érted? Nem erről van szó. Alapüzenet, hogy Isten egy lelki fényképet készít úgy, hogy mögötte van a láthatatlan, aki ismeri a szívek elrejtett titkát, vizsgálja az ízek és vellék megoszlásáig a dolgokat, és ennek az eseménynek, amit itt az igében felolvasunk, vannak láthatatlan előtörténetei. Tudjátok, mi az egyik? Az, hogy Jézus úgy kezdte a napját, hogy korán hajnalban, még korán reggel, napkelt előtt felment imádkozni. Ha nem így látod, ha nem így olvasod ezt a történetet, akkor eltéved. Akkor nem fogod megérteni, hogy mi is van e mögött. Hogy Jézus nem véletlenül ment ebbe a házba. Nem véletlenül beszél ott. Jézus nem érte váratlanul az, hogy feje fele szétszedik a házat. Ő tudta. És Jézus most is lát. Mit lát Isten? Lenéz a földre, olvassuk, talál-e hitet. Tudsz-e hittel nézni az eseményekre, és megírted-e belőle az Isten cselekvésre felszólító parancsát? Mert ha azt mondod, hogy Jézusé vagy, akkor te nem teheted azt, hogy Isten nekem nem parancsolhat. És ha igazán Jézusé vagy, akkor valójában te neked egyetlen reális nézőpontot kell, hogy legyen minden eseményre, megvizsgálva a dolgokat az Isten országának az oldaláról. Mert minden esemény, ha nem az Isten országa felől nézzük ebben a világtörténelemben való eseményeket, akkor ez egy eseményhalmaz, ez egy káosz. De az Isten országa felül, a mennyország oldaláról nézed, akkor azt fogod látni, hogy ez az üdvösségedet munkáló Isteni akarat. Értitek? Ügytörténet, testvér. Nem dobálózok idegen szóval. Ez kairosz. Szabad a hitembere szemével nézni, és látni, hogy ez egy ügytörténetet munkáló, üzenetet munkáló esemény, amely tele van mentő szeretettel. Hadd tegyem fel a kérdést újra. Tudod-e az eseményeket Isten oldaláról nézni? Vagy fordítva látod? Az a kérdés, hol állsz, nem? Jézus mellett állsz? Vagy Jézusra távol? Úgy is tehetem fel a kérdést, hisz valójában kicsit játszottam ezekkel a gondolatokkal, hogy sokszor azt szoktuk kérdezni, hogy meg vagy-e térve. Hát, amikor ezt a kérdéssel foglalkoztam, akkor azt mondtam, hogy valahol nem jó. Nem jó, mert nem erről van szó. Én nem tudok megtérni az Istenhez, testvér. Ha ő nem térít magához, ha nem ő a kezdeményező, ha nem ő az, ahogy mondja az igében, hogy téríts magadhoz, Uram, és megtérek. Vagy ahogy Dávid mondja, levetted rólam bűneim terhét. Hát nem tudok megszabadulni, testvérem. Én nem tudom letenni az én bűneimet, a bilincseimet nem tudom lerázni, ha nem teszi meg ő, hogy leveszi rólam, és leoldja rólam. Nagyon fontos dolog, testvérek, tisztában lenni, hogy a megtérésnek három fontos ismertető jele kell, hogy legyen az életünkben. Ne idegenkedjünk ettől a szótól, hogy megtérés. Mert az a megtérés egy kezdet, amely folyamatosan gyakorolni kell. A cél a vele való szoros kapcsolat, megismerni őt, és megismerni önmagamat. És megmenekülök a haláltól, átlépek az életbe. Tehát ha valaki azt mondja, hogy én az Úré vagyok, megtértem, akkor tudod, mi az első fontos dolog? Hogy célkitűzésed az, hogy a Szentírást tettekre váltom, mert így leszek hiteles keresztény. Ez fontos. Fontos ezt a szabályt betartani. És ennek egyenes következménye, hogy imádkozol. Hogy beszélgetsz az Istennel, a lélek által, rendszeresen kutatod a Bibliát, bibliaolvasásba vagy benne, és egy-egy igeverset memorizálsz. És amit megértettél, ahhoz igazítod az életedet, a hétköznapi döntéseidet. A másik dolog, amire én úgy örültem, hogy rátaláltam, kell, hogy legyen egy lelki vezető, hogy el ne tévedj a lelki úton. Drága testvér, nem kérdőjelezem, hogy meg vagy beszélve, de kérdezem, van-e lelki vezető? Van-e egy testvér, aki fogja a kezedet? Van-e egy lelki vezető? Úgy megrázott, amikor valaki felhívott egy nyugdíj előtt álló lelkész, és azt mondja, te Jóska, én mióta lelkész vagyok, nekem nincs mentorom meg lelki vezetőm. Segíts már rajtam. Hú, mondom, te én meg se tudnék kérni nélkül. Segíts. Drága testvérem, hadd kérdezze meg Isten lelke, és hadd mondjam így, az ő szeretett nyilával, hadd sebezzem most meg téged. Van neked lelki vezető? Ha nem, akkor azért tévejetsz jobbra-balra. Olyan vagy, mint a szélliga tanácsát. És a harmadik dolog, hogy kellene egy közösségednek. Kellene egy olyan közösségnek, ahol gyakorlatilag a lelki életed növekedésének megteremti a légkörét, egymás hite által légkörét. És ami ezt az egész dolgot, a megtérésnek a csodálatos alap tanítását adja meg, hogy szereti a csendet és a rendet. Nem a melegséget, jaj, meg ne mozduljon valami. Nem a formához való ragaszkodás, Mert a forma megőrzi a tartalmat. Átélted-e már azt, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged? Hogy Jézus engem elfogadott úgy, ahogy vagyok. Nem kell teljesíteni neki. Engedem, hogy szeressen. Elkötelezett jellemvonása az ilyen embernek az az alaphelyzet, hogy oda szánom magamat. Nem vagyok a magamé, hanem a tiéd. Testvérek, olyan erős védelem ma ebben a kísértés és szellemi világban. Ne tudjátok meg, milyen sokat én tapasztalom ezt. Nincs nagyobb örömem, amikor jön a kísértő, és rázza alattam a rostát, és mondja a maga dolgait, akár a korommal kapcsolatban, a betegségeknek különböző dolgai, vagy különböző élethelyzetekben olyan jó kimondani újra és újra, és hirdetni hangos szóval, néha talán azt mondják valaki, hogy bolond, kimondom, hogy Uram, tiéd vagy. A jog, nincs magamhoz való jog. A tiéd vagyok. És ekkor lesz valóságá, testvérek, hogy neked az Isten tisztelet nem vasárnap, hanem hétfőtől szombatig. A vasárnap az az Úr napja. Az Úr napján nem csinálsz más, mint okos Isten tiszteletet csinálsz, oda szállod magadat az Úrnak. És ha oda tudod szállni vasárnap magadat az Úrnak, akkor Isten tisztelet lesz hétfőtől szombatig. Mert így van. Újabb mondom. És ez együtt jár azzal, hogy így fogsz tudni nem igazodni a világhoz. Bocsánat. Engedjetek még egy-két pár gondolat. Ez a történet egy röntgenkép, amely Istenről ad képet, miközben az embereket látjuk. De ez a röntgenkép mindig arról beszél, hogy az Isten hogy látja az embert. Mert Isten előtt két embercsoport van. Kétféle ember. A Biblia szeperálja, mindig kétféle osztja. Két emberről a malomba az egyik felvéthetik, a másik ott hagyat. Ketten vannak a mezőn, ismeritek, Konkoly és a búza. A királynak két fia van. A szőlősgazdának két fia van, aki ígéri, elmegy, nem megy, ismeritek. Jézus mellett két lator van felfeszítve. És tudjátok, hogy két ember megy fel a templomba imádkozni is. Az egyik templomba megy, a másik meg Isten tisztelet. De ott van a széles és a keskeny út, a világosság és a sötétség. A világosság fiainak Jézus adja az identitást, ahogy már mondtam, és ilyen befelezés felé szeretném most itt szűkítem a kört. A tanítvány öröme az, testvérek, amikor hallja az Isten üzenetét nem csak a szószékről, hanem a csendben, és amit hall, azt hittel megragadja, tapasztalatává válik, és a Szentlélek helyzetet teremt, hogy azt hirdethesse. Még egyszer elmondjam. Na, olyan jó dolog ez tényleg. Ez az Isten tisztelet. Élet hétköznapjában hallod az ő szavát, hittel párosítod, megtapasztalod, és utána a Szentlélek helyzetet teremt, hogy hirdess azt. Hadd tegye fel Isten lelke a kérdést, amit nekem is feltett. Te hova tartozol? A kapernaumi zsinagóga, vagy így mondom, a kapernaumi helyzet, az a házzsúfolási tele volt. De nézzétek meg, hogy hogy akik ott voltak, azok mit csináltak? Akadályai voltak annak, hogy bejusson oda az, akinek szüksége volt Jézusra. Feltette a kérdést az Úr, te építed az Isten országát? Ez a történet két Isten képről is beszél. Miért? Milyen Isten képe lehet egy embernek? Milyen a te Isten képed? Általában az emberek gyártanak maguknak Isten képet. Legtöbb embernek olyan az Isten képe, amit ő gyárt magának. Elképzeli magának, saját maga emberi gondolatai szerint, rávetíti saját elképzeléseit egy Istenre, és azt hiszi, hogy az az Isten. És ez aztán összeroppan. Ez aztán tönkre megy. Itt ebben a kapernaumi történetben, testvérek, jól látható a sorok mögött, hogy milyen Isten képe van azoknak az embereknek, akik ott vannak Jézus előtt, tömegként, és valójában nem ismerik az Isten. Milyen a te Isten kép? Drága testvérek, Isten azt kéri tőlünk, hogy értsük meg, hogy ő velünk egy olyan közösségre akar lépni, amelyben együtt járunk vele, megismerjük őt, megismerem magamat, és belőlem ő kiformálja azt, hogy azt tegyem, ami neki kedves, és az ő tetszésére van. Akarod ezt? Ez az ő akarat. Elmenvén, tegyetek tanítványokkal minden népek. Remegve vár, sóvárogva vár ez a világ. Ló, ne legyél rusta hírnek éneket. Áldja meg az Isten, az, ami tőle való volt. És ami az emberi buzgóság, az én buzgóságom, kerüljön a feledésnek a kosarába. Cselekedjen ő, az ő szent lelke végezze el bennünk azt a munkát, hogy miközben gyülekezetben vagyunk, ne felejtsük el, hogy ő lát bennünket. Terve és akarata van velünk, és azt akarja, hogy mi átvegyük tőle, engedelmeskedjünk, és cselekedjünk az ő dicsőségére, hogy általunk növekedjen ez a világ, Isten dicsősége megjelenje által, és megújuljon által a mi gyülekezetünk. Akarsz-e növekedés a gyülekezetben? Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk ezért a történetért, amelyben bemutattad magadat és irántunk való szeretetedet, amely akkor is szeretett, ha megítélvi be a mi életünket. Köszönjük, hogy kegyelmet akarsz gyakorolni rajtunk, hogy egy új kezdethez vezess el bennünket. Köszönjük, Szentlélek, hogy te tudod lefordítani a mi nyelvünkre a személyre szóló, átformáló üzenetet, amely örömhír számunkra. Hálások vagyunk, hogy te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Nálad van az élet és a halál kulcsa. Elintetted az életet és a halált, a növekedést és a leépülést. Szeretnék meghallani a hívó szavadat és a küldő szót. Menjetek, tegyetek tanítványokká minden embert, akiket én nektek akarok adni, hogy növekedjen az én országom, sokak megmeneküljenek a pokoltól, mert most még számukra a föld az mennyországnak tűnik. Légy áldott örökkévaló szeretet, aki mindezért munkálkodtál, és mindeddig munkálkodtál, és bennünket is munkatársaidra akarsz formálni. Jézusért. Amen.